térjük István, hogy gyere át, ugye, valahová, ahol én ülni szoktam, hogy hadd jöjjenek be a kedves vendégek a kisbabával együtt, és tessenek helyet foglalni. Sok hely van, még sajnos, vagy hála Istennek, itt, ott is teljes üres padsor, tessenek helyet foglalni bátran. Itt is van még üres hely, ott is, hát, tessék jönni. Ne álljon senki, mert tessék parancsolni, itt, jöjjenek, foglaljanak. Itt egy egész üres padsor. Erről is, jöjjenek, jöjjenek. Megvárjuk, amíg helyet tetszenek foglalni. Itt ez az első, az a sor is majdnem teljesen üres. Jöjjenek! Férfiak, tudom, hogy erősek, bírják az állást, de azért itt is van egy majdnem teljes sor, legelül is. Jöjjenek, jöjjenek! Inkább ott állhatunk. Vigyázz ránk, köszönjük szépen! Isten szent igéjét, Ézsaiás könyve 46. részéből olvasom a 8. verstől, így szól hozzánk Isten szent igéje, itt emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe pártütők, emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg sem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem. Hallgassatok rám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik. Kedves gyülekezet, ez a szakasz mára advent 4. vasárnapjára kijelölt igénk. Ézsaiás próféta könyvéből ez a rész itt az ő nevével jelzett füzetben, könyvecskében már abból az időből származik, amikor ő személy szerint nem lehetett az élők között, de a tanítványai az általa feljegyzett írásokat összerendezték, és így maradtak ránk ezek a szavak olyan időben, amikor Isten népe fogságban volt, a babiloni fogságban, és bizony ebben a megalázott helyzetben, ebben a távoli világban nem csak keserűséggel volt tele a szívük, hanem ahogy ez lenni szokott, elkezdtek alkalmazkodni a helyi szokásokhoz, rendhez, istenségekhez, és ez az, ami miatt a profétai üzenet azon keresztül Isten megpróbálja őket figyelmeztetni. Milyen istenek voltak azok, amelyek hatással voltak a népre? A fejezetünk elején nem olvastam végig a megelőző szavakat, egy Bél nevű istenről beszél a Biblia, és egy Nébó nevezetű Istenről. Babilon istenei voltak ezek, Bél egyébként urat jelent, egy Marduk nevű istenségről van itt szó, és Nébó pedig az ő fia. Ez volt az az istenség, amely, vagy mondjuk így, aki az ékes szólás, az írás, az üzenet továbbítás istene volt, aki a babiloniak hite szerint meg tudta mondani a jövőt. És valószínűleg, amikor ezt a kis részt itt írásba foglalták, egy konkrét élménye lehetett a feljegyzést készítőnek. Minden évben egyszer ezeket az isteneket fekérre pakolták, és körbehurcolták Babilonban, és úgy tűnik, hogy ez alkalommal összeroskadt a szekér, leszakadt a szekér, lepottyant Bél és Nébó, és hát mindenki mélyen megrendült. Megtörténhet ez, hogy a mi isteneink alatt leszakad a szekér, és baleset éri őket, és ez a megrendülés, ez a fölháborodás, csalódás teremtett alkalmat arra, hogy a proféta elmondja, miért bálványoktól tudakozódtok az élet igazságairól, az Isten akaratáról. Mit nem gondoltok a régi időkre, Istenre, aki kijelentést ad, aki nem hagy magunkra bennünket. Nem kell gondolatban évszázadokat, sőt évezredeket visszafelé mennünk, hiszen időszámításunk előtt, vagy 7-800 évvel történt mindez, amiről itt szó van. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy mi magunk is a mindennapokban milyen könnyen feladjuk az örökkévaló igazságokat. Milyen könnyen eltántorodunk azoktól az értékekről, amelyeket a Biblia képvisel. Mondjuk akár a 10 parancsolat is. Vagy amit így ember és ember közötti kapcsolatról tanít nekünk a Szentírás. Valaki itt imádságot kért a szegény gyerekekért, talán Márti volt, akik valamennyiünket megszégyenítő módon kerestek náluk is szegényebb gyerekeket, és örömet akartak nekik szerezni karácsonykor. Nem azt akarták világgá kürtölni, hogy nekik mennyivel kevesebb jut, mint másoknak, hanem megértették, hogy az igazán isteni dolog az, ha az ember ad. A panasz is Isten által teremtett tulajdonságunk, és miért nem mondanánk el azt, ami fáj, de nagyobb erő és nagyobb áldás van abban, hogyha valaki a bajban is, a nehézségekben is feladatot lát. Az év legsötétebb napjai ezek, amelyeket most élünk meg. János evangéliuma, amiből a bevezető szavakat imádság előtt olvastam, külön is szeret foglalkozni a világosság és a sötétség harcával. Ki is mondja ott János, hogy a világosság a sötétségben fénylik. És olyan sokszor gondoltam azt, hogy a világosságnak, sőt a gyertyával kereskedő embereknek az egyáltalán nem okozott bánatot, hogy időnként sötétség van. Mert akkor jött el az ő idejük. Ha nem lenne sötét, nem volna szükség a gyertyára. Itt mondjuk nem azért égnek, hogy világítsanak ezen a helyen más, ezeknek a négyeseknek az üzenetük, de az imádságaink is emlékeztetnek, azért gyújtjuk meg ezeket a kis lángokat, itt végig égnek, sőt, mikor még kimegyünk, akkor is még egy darabig itt lobognak, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy elment a mi gondolatunk, a mi imádságunk azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amiket itt szóba hoztunk. Mert a világosság megtöri a sötétség dermesztő és félelmetes erejét. Mikor Jézus azt mondja, hogy ő a világ világosság, és amikor hozzáteszi, hogy ti is világosság vagytok, akkor először egy picit megbántódunk, megsértődünk, hogy miért ilyen egyszerű szavakat mond ő. Ma azt mondaná, hogy ti vagytok a villanykörte. És ugye ma nem gyertyával világítunk, legfeljebb akkor, hogyha nem tudtuk kifizetni a villanyszámlát, és kikapcsolták a villanyt. Ez is elég nagy baj. De mondjuk így, ma azt mondaná, ti vagytok a villanykörte. És akkor azt mondanák, úrunk, hát azért ennyit jelentünk, de bizony milyen nagy dolog egy sötét házban, egy pici kis biztosíték, egy pici kis villanykörte, ami visszaadja a biztonság érzetünket. Hát igen, miért rendeljük alá a gondolatainkat a sötétség erőinek? Miért engedjük meg, hogy Nébó határozza meg, mi is lesz a mi sorsunk? Olyan sokan lapozgatják az újságoknak a horoszkópjait, és szeretnék tudni, hogy mi lesz az eljövendő sorsuk. Na most, ha valaki így értelmesen végignézi ezeket a sorokat, annyi, de annyi általánosság van bennük. Semmi konkrét dolog nincs. Mindenki hámozhat ki belőle valami kicsi jót, esetleg valami riasztó dolgot is, és újra felvetődik a kérdés, hogy miért nem engedjük, hogy az örökkévaló Isten a lelkünk rendbetétele által és örökkévaló igéje által egyenesben tartson bennünket, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Emlékezzetek meg a régi időkről, figyeljetek fel arra, hogy a bálványok mindig mulandóak. Eljött az idő, amikor sem Bélre, sem Márdukra, sem Nébóra, Márduk fiára, senki nem emlékezett többé. Összedőlnek ezek a bálványok, és egy kicsit tovább lépek. Emberek, akikről azt hiszük, hogy rendíthetetlen az ő hatalmuk, és ezért elkezdünk igazodni hozzájuk. Elkezdjük az ő erőszakos, önző, anyagias, tiszteletlen magatartásukat utánozni. Megint csak valaki kérte, hogy adjunk hálát egy politikusnak a megtéréséért. Bizony, és hozzátettük kicsit rosszmájúan, hogy a többiekre is ráférne ez. Igen, sokan azt hiszik, hogy a politikusok örökké fognak élni, és most már a világ mindig így fog kinézni, gazdagokra és szegényekre oszlik, és mindig az lesz, amit az erősebbek akarnak, mi pedig itt a számüzetésben, mint ahogy Babilonban érezhették zsidó testvéreink magukat, itt a számüzetésben alárendelt szerepet kell, hogy játszunk, de Isten eltörölte, elmosta ezeket az örökkévalónak tűnő birodalmakat is. Milyen különös, hogy ma már csak régészeti emlék, romhalmaz van a helyükön. Régészek turkálnak, hátra találnak egy letört tögrefület, amit elemezhetnek, vagy néhány csontot, és hol vannak ma már Bél, Márduk, és mindazok, akik imádták őket, és bennük látták a jövőjüket, a reménységüket. Kezdettől fogva az Úr jelenti ki a véget, és ez egy vigasztaló üzenet. Így karácsonyhoz közeledve is újra és újra ahhoz a jelenséghez és ahhoz az üzenethez térünk vissza, amit kezdettől fogva Isten ígért. Én is több helyen elmondtam, hogy a gyerekek által is jól ismert János evangéliuma elejéről származó mondat, aranymondásnak is nevezik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, aki ízben ne elnevesen, hanem örök élete legyen. Szóval ebben az első két szó is meghatározó, súlyos szó, de kezdjük a másodiknál. A második az, hogy szerette, és nem véletlen, hogy ez múlt időben van ez a szó, a görög szövegben, ez egy olyan fajta múlt idő, ami nem elmúlt és lejárt dolgokról ad nekünk hír, hanem valamiről, ami mindig volt, akkor is, amikor mi még nem voltunk. És ma is van, és akkor is lesz, amikor mi nem leszünk ezen a földön. Szerette ez azt jelenti, hogy sosem volt hozzá más viszonya. És Jézus erről beszélt. Erről beszélt kortársainak ott, a kicsi akkori Palesztinában, amely a római elnyomás alatt nyögött. Isten mindig szerette a világot, legfeljebb az ember nem szerette önmagát és a másik embert. Felvetődik persze a kérdés, hogy Isten miért tűrte ezt, miért nem avatkozott közbe, máskor pedig el sem tudnánk fogadni, el sem tudnánk viselni, Isten beleavatkozna az életünknek a dolgaiba. Jól van tehát így ez, hogy ezen a földön bennünket akar Isten felnőttként, partnereként kezelni, látni, azt akarja, hogy ezen a földön a kis i betűvel is, de mi legyünk az Istenek, mi hozzunk megfelelő döntéseket, mi feleljünk a természeti dolgokért, mi feleljünk a másik ember életéért is. Isten szerette ezt a világot, és mindenki mögött ott áll, aki az ő végső isteni törvényei szerint végzi a dolgát, és hogyha az ember egy kicsit elkalandozik Bél és Nébó felé, és az emberi erőszakot, úrhatnámságot próbálja meg isteníteni, igen, akkor az örökkévaló Isten kész meghalni is velünk. A táborainkban, a haláltáborainkban, a szenvedők között, és neki akkor is van, az után is van üzenete, ígérete, segítsége a mi számunkra. Kezdettől fogva, öröktől fogva én vagyok az, aki meghatározom a világ értékeit, mintha valami ilyet mondana itt az Úr. Elhívom napkeletről a sast, mondja egy másik képpel, valószínű, hogy Kürosz vagy Círusz volt ez a bizonyos sas, aki hirtelen csapott le a világra, és semmisítette meg Bélt és Nébót, a rendíthetetlennek tűnő isteneket. Igaz ugyan, hogy ő sem hozott teljes szabadítást, de mégis egy kis reményt jelentett az emberek számára. Vigasztaló üzenet ez, és mégis azzal a gondolattal zárja itt a prófétai szöveg az isteni üzenetet. Hallgassatok rám, kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. A kemény szív, vagy a kemény nyak, bibliai kifejezések, a kemény nyak, az mindig a nyaknak a hátsó része. A puha nyak az, ami elől van a torok felől, kemény nyak, amire a nyaklevest is szokták adni, az hátul van. És amikor kemény nyakról beszél Biblia, akkor azt akarja érzékeltetni, hogy hátat fordítottunk Istennek. A kemény szív is erről szól, hogy nem engedjük, hogy az isteni értékek, az Isten áldása, az ő öröki való szeretete, Jézus által hozott evangélium uralja a szívünket. Legfeljebb azon gondolkozunk, hogy bárcsak a mostani gonosz erősek helye egy másik erős jelenne meg, aki ízé porrá zúzná azokat, akiktől félünk, azokat, akik bennünket bántanak. Isten békéje más, uralkodjék ez a mi szívünkben, és engedjük útjára azokat a bálványokat, legyenek emberek, legyenek elvek, legyenek tárgyak, amelyektől függ az életünk, és töltsön be minket az örökkévaló Isten rendíthetetlen szeretete az ünnepre való készülődésben is. Amen. Most a 74. éneknek az első versét énekeljük, mert ma egy kisgyermeket hoztak ide a szülei, rokonai, kedves nagy család, és azért hozták ide, hogy a keresztény szentségében részesüljön. Majd azt kérem, hogy az énekvers eléneklése után a szülők, keresztülők, ha vannak itt, nem tudjuk, nem tisztáztuk előre, jöjjenek ide előre, István meg megkérjük, hogy megint változtasson egy kicsit a helyzetén. Bocsánat, hogy érdekel, mindig oda keresztelni a csúd fölé. Yeah.